Jelentős beruházói kockázatokkal kell számolni a beruházóknak az új naperőművi csatlakozási eljárási rend miatt. A KCG Partners ügyvédi társulás szakértője elmondta, bár a Nemzeti Energia és Klímaterv szerint a villamosenergia szektor zöldesítésének központi elemét a naperemes kapacitások bővítése jelenti, a fennálló hálózati infrastruktúra még nem képes kielégíteni az egyre növekvő keresletet. A problémára válaszként kialakított új csatlakozási eljárás rendtelen éppen emiatt a beruházás megvalósítását nehezíti, és igen komoly előzetes anyagi terreket ró a beruházókra. Süveges Lidiát Lakatos László foggatta a részletekről.
Az utóbbi években gombamódra szaporodnak a naperőművek, és itt most kifejezetten a nagy vagy a nagyobb erőművekre gondolok, nem a háztartásiakra, bár egyébként azok is egyre sűrűbben láthatók a házak tetején, de hát a vállalkozások, a kicsi középvállalkozások is egyre többen telepítenek naperőműveket a telephelyeiken. És ha jól tudom, nemrégiben változott a szabályozás ezen a területen. Milyen hatással lehet ez a szabályozás változás a magyarországi napelem beruházásokra?
A változást azt jelenti, hogy egy új csatlakozási eljárásrendet vezettek be a naperőművek létesítése tekintetében, mégpedig már tavaly július 1-jével módosították a villamosenergiáról szóló törvényt, ebben jelentek meg a főbb szabályok az új csatlakozási eljárásrend tekintetében, és ez év április 30-ától pedig a végrehajtási rendeletben is megjelentek a részletszabályok, illetve a MAVIR ZRT üzemi szabályzatában és elosztói szabályzat is már láthatóak ezek a részletszabályok.
És egyébként miért volt szükség erre a változásra?
Ahogyan említetted, valóban a nagy, közép és kisvállalkozások részéről is rendkívüli igény mutatkozott a naperőművek létesítésére. Ugyanakkor a jelenlegi villamosenergia rendszer és hálózati infrastruktúra nem képes kielégíteni ezeket az igényeket, és ezért kellett bevezetni ezt az új eljárásrendet.
Ezek szerint bonyolultabbá válik az eljárásrend, talán még nehézkesebbé, nehezen megvalósíthatóvá válik maga a beruházás, és emiatt még akár extra kockázatokat is jelenthet a beruházónak?
Igen, úgy látjuk, hogy jelentős kockázatok merülnek fel ezzel kapcsolatban, mivel korábban a csatlakozási eljárás egyszerű volt, úgynevezett first come, first serve alapon működött, tehát az igény bejelentés sorrendjében kerülhetett sor a kapacitáshoz jutásra. Most viszont az új csatlakozási eljárásrend alapvetően két eljárást foglal magában. Az egyik ez a közzétételi eljárás, a másik pedig a közzétételhez igazodó egyedi eljárás.
Ez pontosan mit jelent?
Igen, a közzétételi eljárás során a hálózati engedélyes társaságok ciklikusan hathavi rendszerességgel közzéteszik az aktuális szabad kapacitásokat, és ez első alkalommal most ez év május 2-án történt meg, tehát a hálózati engedélyesek közzétették a szabad kapacitást, viszont 0 megavoltamper értékben, és ehhez kapcsolódóan a MAVIR ZRT is 0 megavoltamperben jelölte meg a villamosenergia rendszerbe fogadható időjárás függő erőművek szabad kapacitását, tehát jelenleg nincsen szabad kapacitás ebben a közzétételi eljárásban.
Tehát akkor most, aki ilyen naperőműben gondolkodik, az elfelejtheti?
Nem, mert az egyedi eljárásban így is lehetőség van igénybejelentést tenni. Annyi viszont ezzel a nehézség, hogy az egyedi eljárásban egyedi eltérő műszaki követelményeknek kell megfelelni, és a beruházóknak azzal is számolnia kell, hogy a hálózati infrastruktúrát is nekik kell kialakítani, és ennek költségeit is viselniük kell.
Az azért már egy komolyabb kockázat, vagy egy komolyabb költség, tehát nagyobb,
igen,
komolyabb
várhatóan
számolást igényel, hogy mikorra fog ez megtérülni. Egyébként a Nemzeti Energia és Klímaterv szerint a villamosenergia szektor zöldítésének központi elemét jelentik ezek a naperem parkok, a napenergia felhasználás. Mennyiben szolgálja ez a szabályozás azt, hogy ez megvalósítható legyen?
Hát épp ez jelenti az ellentmondást, hogy a Nemzeti Energia és Klímatervben megjelenik, hogy a kormány célja is az, hogy a villamosenergia két fő forrásból származzon, ugye az atomenergiából, illetve a megújuló energiákból, és ezen belül is a naperőművekből. Azonban úgy látjuk, hogy ennek a technikai feltételei, tehát a naperőművek csatlakozásának a technikai feltételei jelenleg nem állnak fenn, pedig a vállalkozók részéről meg lenne a hajlandóság és törekvés naperőművek létesítésére. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ez azért a beruházók számára több kockázatot és anyagi vonatkozásokat is jelent, tehát körültekintően érdemes eljárni, mivel fontos még kiemelni, hogy egy új pénzügyi biztosítékrendszer is kapcsolódik ehhez a csatlakozási eljárásrendhez, amely azt jelenti, hogy a csatlakozás első lépéseként, amikor a csatlakozási igénybejelentés történik, a beruházóknak először igénybejelentési pénzügyi biztosítékot kell megfizetniük, amely 900 ezer forint per megavoltamper összegű, és a műszaki gazdasági tájékoztató kibocsátása után, amely ugye már a csatlakozás műszaki és gazdasági feltételeit tartalmazza részletesen, meg kell fizetniük a kapacitás lekötési nyilatkozat benyújtásával együtt a kapacitás lekötési biztosítékot is, amely pedig 3 millió 600 ezer forint per megavoltamper. Tehát a projekt elején már ilyen összegekkel és költségekkel is számolniuk kell a beruházóknak.
Tehát akkor már egy csomó költség lép fel még azelőtt, hogy biztos lehetne abba, hogy ő létrehozhatja ezt a beruházást.
Így van. És ezek között a költségek között kell még azt is kiemelni, hogyha már a beruházó megállapodik egy tervező, kivitelező vállalkozóval a naperőmű megvalósításáról szerződésben, és ilyen esetekben a vállalkozók már előre meg akarják rendelni a berendezéseket, alkatrészeket, amik a naperőműhez szükségesek, ugyanis ezeknek a berendezéseknek az árai, az alapanyagárak rendkívül megdrágultak. A szállítási költségek is megemelkedtek ugye a koronavírus járvány hatásainak köszönhetően, és így ezt a beruházóknak előleg formájában meg kell finanszírozniuk. Ezután pedig még akár a berendezések tárolásáról, őrzéséről is gondoskodniuk kell, tehát ez is pluszköltséget generálhat. Illetve, ha végül a beruházó nem is kap építési engedélyt, vagy nincs is elég szabad kapacitás, akkor még ezeknek a berendezéseknek a sorsáról is gondoskodnia kell.
Egyébként ezeket a mindenféle biztosítékokat visszakaphatja, hogyha nem kapja meg az engedélyt?
Igen, az igénybejelentési biztosítékot vissza fogja kapni, hogyha nem áll rendelkezésre megfelelő szabad kapacitás. Ha viszont a beruházó a szerződéskötési határidőn belül nem köti meg a mondjuk rendelkezésre álló szabad kapacitásra a csatlakozási szerződést, akkor meghiúsulási kötbér címén elveszti az igénybejelentési és a kapacitás lekötési biztosítékot is.
A KCG Partners ügyvédi társulás szakértőjét, Süveges Lidiát hallották. Már most megtermelik az országos áramigény 5%-át a naperőművek, de ez akár meg 10-szerezhető lenne az energiaközösségek elterjedésével. Az állami támogatásokra vonatkozó friss uniós szabályok lehetővé teszik a megújuló energiaközösségek kiemelt támogatását, ezt mondta az MTVS nevű közösségi energiaprogram vezetője. Kovács Bence hozzátette, használatukkal kivitelezhető lenne 2030-ig az energiafüggetlenség kivívása, Németh Kincső beszélgetett vele.
A lakóközösségeknek egy olyan non-profit közösségi energiaügynökség létrehozására lenne szüksége, amely központilag támogatná az energiaközösségek működését. Mit jelent pontosan az, hogy energiaközösségek? Mit értünk ez alatt?
Az energiaközösségek olyan lakók, önkormányzatok és kis- és középvállalkozások együttműködése, akik valamilyen energiahatékonysági vagy megújuló energiás beruházást közös döntéssel hoznak létre, és az így termelt energiát hasznosítják, és amennyiben hasznot termel ez a befektetés, akkor közösen döntenek ennek a helyben való hasznosulásáról, tehát elsősorban nem nyereség érdekelt, hanem hogy a helyi közösség hasznát, környezeti társadalmi hasznát növeljen.
És hogyan működik ez?
Nyugat-Európában ezeknek több éves múltja van, jellemzően közösségi befektetéssel létrehozott naperőművek és kisnaperőművek és szélerőművek termelt energiát, vagy a piacon értékesítik, vagy saját tagjaik részére. Tehát gyakorlatilag a nagy energiához tudják hozzájuttatni. Belgiumban már van olyan energiaszövetkezet, amely több mint 50 ezer háztartást lát el így 100%-ban megújuló energiával.
Nálunk itt Magyarországon mi ennek az aránya?
Hát Magyarországon most, ugye ez nem közösségi, hanem egyéni, úgynevezett termelőfogyasztók, tehát akik maguknak termelik meg, vagy legalábbis a saját háztartásukban termelik meg, úgynevezett ilyen háztartási méretű kis erőműben a napenergiát, nekik a termelésük most már ugye a magyarországi áramfelhasználásnak közel 5%-át már eléri, tehát több tízezer, főleg családi ház tetején van már ilyen naperőmű, ők egyénileg oldják meg. Nagyon sokan ugye, akik nem családi házban, hanem társasházban élnek, vagy nem alkalmas a tetejük ilyen napelemes telepítésre, ők kimaradnak ezekből a lehetőségekből, ugye erre különböző támogatási formák vannak. Ők energiaközösségé összeállva tudnának a jövőben ugyanígy befektetni ilyen naperőművekbe. Ez lehet olyan, például egy iskola tetejére fölrakni ilyen nagyobb napelemes rendszereket, amit részben az iskola fogyaszt el, de ugye pont most a nyári szünetben ők nem használják fel, tehát ugye a környező házakban élők tudnák ezt az energiát felhasználni. Tehát ilyen típusú együttműködések a jövőben várhatók, hogy Magyarországon is elindulhatnak.
Egy cikkben olvashattam, hogy az energiaközösségeknek kulcsszerep juthat az energiafüggetlenség elérésében 2030-ig. Egyrészt ez mennyire valószínű, hogy tényleg meg fog történni, másrészt ezzel kapcsolatban, ha kulcsszerepről beszélünk, akkor egy energiaközösség kialakítása egy lakóközösség esetében mennyi időt vesz igénybe, és ez elegendő-e ahhoz, hogy megvalósíthassuk ezt az energiafüggetlenséget az adott időpontig?
Hát ugye ezt azért úgy kell elképzelni, hogy nem teljesen ellátásról van szó, hiszen a hálózat ez egy nagyon jó tároló arra, hogy nem mindig feltétlenül akkor kelljen elfogyasztanunk, vagy eltároljunk akkumulátorokból az energiát akkor, amikor használni tudjuk, hanem ez kiegyenlíti a különböző típus fogyasztóknak. Tehát, hogy az eredeti kérdés, hogy ez a 2030, hát ugye teljes energiafüggetlenség azért addigra nem várható, ami egy célszámmal van az energiastratégiában szerepel, hogy minden egyes járásban legyen egy jól működő energiaközösség. Ez a célja a kormányzatnak, tehát ahol így lehetőség van a megújuló termelésre és megosztásra a tagok között. Ez egy reális cél lehet, és a Delfti Egyetem készített olyan számításokat, hogy gyakorlatilag az áramigény kétharmadát körülbelül meg tudnák termelni így egyéni és közösségi alapon. A lakosság, a kis és középvállalkozások, illetve az önkormányzati intézmények, ha közösségi vagy egyéni formában, tehát úgynevezett decentralizáltan, nem központi magyar erőművekben, tehát erre készültek számítások, ez az lehetséges. A másik kérdés ugye az volt, hogy mennyi idő alatt lehet egy ilyet létrehozni. Hát ehhez többféle feltétel van, különböző alkotmányokat és lehetőségeket feltáró tanulmányt kell elkészíteni minden tagállamnak. Ezt egyébként Magyarország még részletesen nem tette meg, de a Magyar Természetvédők Szövetsége a Szolidáris Gazdaságközponttal közösen tavaly már készítettünk erre egy tanulmányt, ebben több aspektusát megvilágítottuk ennek a kérdésnek. Egyrészt ugye az említett jogszabályi akadályok vannak, de ugyanúgy vannak ilyen társadalmi, szociális szempontok is, tehát hogy a jellemző együttműködési forma Nyugat-Európában az energiaközösség, ez a szövetkezet, tehát a szövetkezeti, mint fogalom múlt, az így, illetve az együttműködési készség, ugye ez Magyarországon így. Még nincs azon a szinten, mint Nyugat-Európában, tehát itt is ilyen közösségfejlesztési szempontból lenne itt előrelépni. Maga a piaci környezet sem segíti egyelőre azt, hogy megérje helyben megosztani az energiát. Tehát az akadályok elhárításán dolgozunk. Több olyan úgynevezett pilot kísérleti projekt indult, amit az Innovációs és Technológia Minisztérium támogatott.
Ugye új szabályozás lépett érvénybe az erőművek telepítésével kapcsolatban, ami azért megnehezíti az emberek dolgát, viszont létezik az, hogy egy ilyen ciklikus megoldás, ciklikus dolog legyen a jövő?
Tehát az áramtermelés és fogyasztásnak összhangban kell lenni, elvileg minden pillanatban ugyanannyinak kell lenni a termelésnek a fogyasztásnak. Egyelőre ez általában úgy működött, hogy a termelést próbálták a fogyasztáshoz igazítani, és ezt ugye a naperőművek, szélenőművek ugye időjárás függőek kevésbé szabályozhatók, hanem olyan főleg gázos erőművekkel szabályozták, amik ilyen egyensúlyozást adtak a rendszerben. A másik lehetőség, hogy a fogyasztást szabályozzuk, egy igazítjuk a termeléshez, tehát amikor süt a nap, vagy süt a szél, akkor időzítjük a fogyasztásunkat, ezt ugye főleg ilyen okos eszközökkel lehetséges, de ez lehetővé teszi, hogy megújuló energiát tudjunk hasznosítani a rendszerben. Tehát épp az lenne az energiaközösségnek is a lényege, hogy mi fogyasztók befolyásolni tudjuk döntéseinkkel azt, hogy hogyan történik meg az átállás. Ehhez ugye arra is lenne szükség, hogy egy olyan dinamikus árazás jöjjön létre, ami hát hagyományosan is volt ugye az úgynevezett éjszakai áram, de ez most kicsit lehet, hogy megfordul, mert itt a sok egyre több napelemmel ez már ugye ilyen napos áram.
Az MTVS nevű közösségi energia programvezetőjét Kovács Bencét hallották az elmúlt percekben. Zenélünk, fél tizenekkor pedig rövid hírekhez álljuk a reggeli monitort itt a 94.2.